Szeretettel köszöntünk mindenkit, azokat is, akik most kapcsolódnak be a gyülekezeti napunkba, örülünk nekik is. És én most nem is szeretnék semmiféle bevezetőt mondani, hanem átadom Etának a szót, aki már kint be is mutatkozott nekünk, úgyhogy...
Mert szeretettel köszöntöm még egyszer a kedves szülőket, nagyszülőket és az érdeklődő testvéreket. Hogyha nem elég hangos, akkor bólogassanak, vagy jelezzék nyugodtan, majd mozgatom a mikrofont. Hadd köszöntsem a testvéreket Ézsaiás próféta szavaival is eképpen. Megfeledkezhetik-e csecsemőiről az anya, hogy ne könyörüljön méhe gyermekén? És ha ezek meg is feledkeznének, én te rólad meg nem feledkezem. Amen. No, az előadásban élnék a tegezési formával. Mindenkit megkérek, akivel nem tegeződött, meg nem vagyunk talán korban sem azonosak, ezt nézzék el nekem. Ez nem jelenti azt, hogy utána tegeződnünk kell, de ez így könnyebb és egyszerűbb lesz. Szeretem a gyermekemet a maga módján, és mi van az ő igényeivel? Ezt a címet adtuk ennek az előadásnak, ahogy a férjemmel is készülgettünk, beszélgettünk a meghívásról. És ez a cím tulajdonképpen nem is az íróasztal mögött fogalmazódott meg, hanem valahogy a sok-sok beszélgetésben családokkal, házaspárokkal, akik jöttek, hogy probléma van, hozták az akár kicsi iskolás, akár nagyobb kamasz gyermeküket, vagy már kész 20 éves ifjú hölgyet vagy urat, és mondták, hogy hát mi a gond, nem értjük, hát olyan sok mindent tettünk, és mindent megtettünk ezért a gyerekért, és mégis nem működik, valami nagy problémák vannak, és akkor elkezdjük több beszélgetésbe fölfejteni, hogy mi minden történhetett ebben a családban, és akkor úgy rájönnek arra, amikor már érzik, hogy sok minden azért itt fölhalmozódott a gyermek oldalán is, akkor úgy fölteszik a kezüket sokszor a szülők, és nem is akarok úgy beszélni másokról, mint aki tőlem távol van, mert én magam is voltam bizony ilyen helyzetben. Egy időszak után föltettem a kezem, és azt mondtam, hogy nem értem most, mi a gond, hiszen szerintem minden szép és jó volt. És akkor, ha mélyebben meg jobban átgondolja az ember, vagy van kivel átbeszélni, akkor rájövünk arra, hogy hát bizony az én módszerem szerint, az én látásom szerint szép és jó volt, de valahogy a gyermek sajátos igényei valami miatt elmaradtak. Sokszor a velem szembeülő szülők is így széteszik a kezüket, de hát én szeretem a gyermekemet a magam módján, és tényleg olyan jó indulatú édesapák, édesanyák ülnek ott, akik tele vannak azzal a vágyjal, hogy a gyereknek a legjobb legyen, de valahogy mégsem működik. És ilyenkor jön elő az, hogy de hát a gyermek igényei mik is lettek volna, és mik is a gyermeknek a jelenlegi korában és az elmúlt időszakban a sajátos igényei. Erről a feszültségről szeretnék ebben az előadásban egy kicsit beszélni. Az első gondolat az... Ezzel is haladjunk. Az első gondolat, hogy mik lehetnek az okai annak, hogy bizonyos élethelyzetekben a legjobb indulattal sem tudjuk a gyermekünknek azt adni, amire szüksége van. És ha végig gondolom, akkor ennek nagyon-nagyon sokféle oka van, és nagyon összetett lehet egy ilyen szituáció. Azt hiszem, nem is lehet mindent fölhozni, de azért próbáljunk egy-két tipikus helyzetre koncentrálni. Tehát az első azért mindenképpen az, hogy nekünk embereknek az élete, hiába vagyunk felnőttek, nagyon törékeny és nagyon kiszolgáltatott. És azt hiszem, hogy ezt keresztényként nem is kell nagyon ecsetelni, hiszen valahogy Isten nélkül születünk meg ebbe a világba, megpróbálunk boldogulni, de hogyha őszinték vagyunk magunkkal, amit nem szeretünk, mert jó elhárítani azt a bizonytalanságot, amiben élünk, és legalább úgy érezni, hogy most a kezünkben van a sorsunk, de a valóság mégiscsak arról szól, hogy nagyon kiszolgáltatottak vagyunk. És nagyon sok minden történhet velünk, ami utána meghatároz bennünket, és meghatároz abban is, hogy mennyi energiát, mennyi figyelmet tudunk magunkból adni a környezetünknek, vagy akár a gyermekeinknek is. Aztán ott van a saját szocializációs mintánk, ezt a csúnya szót hadd hozzam ide, ez a kötődési minta, amit mi magunk is kaptunk a szüleinktől, gyerekként, ugye egész kiszolgáltatott kicsi lényként, megtapasztaltuk azt, hogy mi is a szeretet. Van-e szeretet, nincs-e szeretet, de mivel kiszolgáltatottak vagyunk gyerekként, és félünk, az egész egzisztenciánk a szülőtől függ, ezért mindenképpen elfogadjuk, hogy az a minta a szeretetre, amit ő ad nekünk. Aztán, hogy az a minta az életképes lesz-e, az valóban a mi lelki növekedésünket szolgálta-e, vagy nem, az majd felnőtt korba, amikor bizony jönnek az élet kihívásai, próbái, ezek majd kiderülnek. De amíg ezt a mintát nem ismerjük meg, nem tudatosítjuk, addig automatikusan ez szerint élünk, és sokszor a szülő automatikusan ezt a mintát adja tovább a gyermekének. És aztán a gyermeke életében meg eljöhet az a pont, amikor van egy gyermek, a három közül csak egy, aki egy érzékenyebb, aki egy művész lélek. És ő már nem veszi át ezt a mintát, ő már elkezd lázadni. Ez nem szeretet, ez nem tiszta szeretet. És akkor ő az, aki megállítja a szülőket, és átgondolásra készteti, hogy miről is szól a szeretet. És nagy ajándék egy ilyen gyermek egy családba, azt gondolom. Aztán ez a másik csúnya szó, hogy paranormatív válság. Ez tulajdonképpen azt jelenti, ami a kiszolgáltatottságból is ered, hogy történhetnek velünk váratlan események. Például születik egy beteg gyermek, és már is nem tudunk annyi energiát adni a másiknak, vagy olyan lélekkel fordulni a másik felé, ahogy az ő igényei lennének. Vagy ha csak arra gondolunk, hogy egy egzisztenciális krízis, amikor a munkanélküliség, ugye a mai napokban ez egy nagyon, sajnos nagyon gyakori téma, válság van, adósságok vannak, nem tudunk megélni úgy, ahogy szeretnénk, és ezek megint nagy terhet rónak a családra, nagy feszültséget, amiben lehet, hogy az anya is rákényszerül, hogy dolgozzon estig, hétvégén is, egész kevés figyelem juthat a gyermekekre, akár milyen jó szándékúak a szülők. Rákényszerülnek arra, hogy valahogy fenntartsák magukat, és a személyes kapcsolatok pedig háttérbe kerülnek. De hogyha normatív válságokon gondolkodunk, az meg egyszerűen arról szól, hogy születik egy harmadik gyerek, egy negyedik gyerek, és nem jut annyi figyelem a másodikra, mert kevés idő telt elő, még csak egy éves, igényelni még nagyon a figyelmemet, de most nem tudom adni, vagy éppen a nagymama, az én édesanyám, férjem édesanyja beteg lesz, ápolásra szorul, évekig ő veszi el az energiát, ami egy természetes rendje az életnek, de pont az a gyermek, aki akkor abban az időszakban volt, hogy ezt nem tudja megérteni még, és nagyon is igényelte volna a jelenlétet, az aktív törődést, az aktív figyelmet, ő bizony itt ezen a ponton elkezd hordozni majd egy hiányt magában. No, hát nagyon sokféle okok miatt lehet akkor az, hogyha így összegezzük, hogy nem mindig tudunk kellő módon a gyermekeinkre odafigyelni, és nem mindig tudjuk nekik azt a szeretetet adni, ami az ő lelkük épülésének igénye volna. Pillanatra álljunk meg, és nézzük meg azt, hogy Isten hogyan szeret minket. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ő is a mi igényeink szerint szeret minket, mert ha csak azt mondaná, hogy én ilyen vagyok, és ti ezt vegyétek tudomásul, és valahogy viszonyuljatok ehhez, akkor nem igazán tudnánk vele kapcsolatba lépni. És az ember igénye, azt kell, hogy mondjam, leginkább legtömörebbennek fogalmazva, hogy az ember igénye a szeretett kapcsolat. És ez a kapcsolat úgy jöhet létre, hogyha mindkét fél beleadja magát és találkozik, és Isten beleadta magát a mi világunkba, Jézus Krisztus által. Tehát részese lett mindannak, amiben mi élünk. Azt mondta, hogy érdekel a ti történetetek, a ti világotok, a ti sorsotok. Mint ahogy az anya vagy az apa is azt mondja, hogy érdekel a gyermekem élete, hogy mi zajlik az ő napjaiba, az ő történetébe, jelen vagyok benne. Ez kell a kapcsolathoz. Nem csak az, hogy a családi rendszer működjön, hanem személyesen a gyerekem életébe jelen tudjak lenni. Ugyanakkor Istennek ez a személyes jelenléte, ez nem csak, hogy ő részesül a mi világunkba, hanem elhozza az ő világát a miénkbe, tehát megosztja önmagát is. És ez egy másik nagyon fontos pillére a kapcsolatnak, a szeretet kapcsolatnak, hogy a szülő is egyre inkább, és nyilván mindig a gyerek korának megfelelő módon, de meg tudja magát osztani a gyermekkel. Nagyon megdöbbentő például hittanórákon, amikor a 7 éves kisgyereket megkérdezzük, hogy és mi a foglalkozása az apukádnak vagy anyukádnak, és akkor azt mondja, hogy nem tudom. Vagy kimondja, hogy tanár, de és akkor mit csinál? Hát, nem tudom, gyerekekkel van. Tehát, hogy látszik, hogy valahogy nincsenek ebben a családban olyan beszélgetések, amiben az ő kis nyelvükön a szülő mesélne magáról, és gazdagítaná a gyereket a maga élményeivel, történeteivel. Valahogy a kapcsolat, minthogyha nem működne. És Isten, hogyha ő ránézünk, ő mint egy példa is lehet ilyen értelemben, persze a példánál ő sokkal több, hiszen ha csak példát ad, azzal nem biztos, hogy boldogulnánk, de ő lehetővé is teszi a megváltás által, hogy kövessük. De ha példaként nézünk rá, akkor láthatjuk, hogy ő ezt a kapcsolatot hozza létre. Én adom a magamét nektek, és a tiétek is érdekel, hiszen azonossá válok veletek. Aztán Isten szeret bennünket egészen személyes módon is, és nagyon remélem, hogy a testvéreknek volt már ilyen tapasztalata, amikor az én egyedi élettörténetemben, egy nehézségben, vagy egy örömben megéltem az ő közelségét, az ő vezetését, az ő segítségét, az ő jelenlétét. Mint ahogy az Ézsaiás proféta mondja is, hogy ne félj, mert én veled vagyok, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ez a nevünkön szólítás az, amikor megérezzük, hogy a mi egyedi nevünk, a mi egyedi történetünk fontos neki, és ott van, jelen van benne. No, hát felmerült az a kérdés is bennem, hogy de hát akkor mi a megoldás, mert én könnyen beszélek itt, mondjuk sok pszichológiai ismeretet már magamévá téve, hogy mik a gyermek igényei, de emlékszem vissza, amikor a gyermekem, az első gyermekem született, még teológus fiatal leány voltam. Egyébként 2 gyermekem van, én is szülő vagyok, Johanna 12 éves, Szilárd fiam pedig 5 éves. És mikor Johanna született, akkor én magam is úgy voltam vele, hogy szeretnék minél többet megtudni a gyermek lélektanról, és Mérei Ferencnek egy könyve került a kezembe, ami tele volt pszichológiai mérésekkel. És valaki ajánlotta, hogy ez nagyon jó gyerek lélektan, olvassam csak el, és a 9 hónapos áldott állapotban lévő időszak alatt bizony ezt a könyvet végigolvastam, de semmi kézzelfogható nem maradt meg bennem, amivel közelebb lettem volna az ő lelki világához. És azért is mondom ezt, hogy a testvéreknek nem kell így járni, tehát nagyon-nagyon sok jó könyv van, ami nem pszichológusoknak íródott, hanem tényleg a szülőknek a nyelvén, érthető nyelven, és nagyon sok fontos használati tanácsot és szempontot tud nekünk adni. Tehát a gyerekünk, ahol éppen tart a fejlődésben, azzal kapcsolatos könyveket nagyon is érdemes keresni, úgyhogy erre szeretném a testvéreket motiválni. Szerintem ezt minden szülőnek szinte feladata és kötelessége, hogy tájékozódjon, hiszen van erre most már nagy lehetőség a piacon. Mielőtt belemennénk részletesen a gyermekek lelki világába, hogy valóban mire is van igénye korszakonként, egy kicsit összegezzük, hogy ami minden korban egyformán fontos egy gyermeknek, mik is azok. Ez, amiről beszéltünk, ahogy Isten viszonyul hozzánk, hogy legyünk részesei az ő világának. Ugye ezt már valahogy kifejtettük, hogy ez mit jelent. Nem csak annyit, hogy a családi élet működik, a szülő mindig megmondja, hogy most fogmosás, most épp gyerünk, gyorsan siess, öltöz, megyünk ez, az, hazaérünk, gyorsan vacsora, ó, már késő van, 9 óra fekvés. Hát igen, sajnos ez így kicsit nevetséges, de mi magunk is erre a rendszerre vagyunk rákényszerítve az életformánk által. Viszont nagyon jó néven veszi a kisgyerek, és még a 12 éves gyermekemnél is ezt tapasztalom, hogyha van arra idő, hogy odaüljek mellé, és azt mondjam, hogy most nem a feladat, nem a tanulás, hanem most mi érdekel, vagy gyere, hímezzünk valamit közösen, mutatok egy új dolgot. Bármi, ami kikapcsolódás, és legfőképpen azért, amit nem annyira én hozok be, hanem ami őt érdekli. tehát ha őt nem a hímzés érdekli, hanem mondjuk ő éppen rajzolni tanul, akkor ő azt fogja megmutatni, hogy milyen érdekes ezek az új formák, amik alapján, vagy új ötletek, ahogy tud rajzolni, az új színesek, az új kréták, és akkor abba kell nekem bevonódni örömmel, vagy lehet bevonódnom. És akkor nagyon fontos, hogy ez az érdeklődés ez ne csak a bajban történjen. Mert hogyha például ez is olyan tipikus tud lenni, hogy megy a rendszer, és ha jön a gyerek panaszkodni, vagy egyik este véletlen sírva fekszik le az ágyába, akkor persze megjön az anyai, meg az apai szív, mi van kicsim, húha, baj van, igen, a oviba, vagy az iskolába, mit tudom én, bántottak, és már nem először, hanem harmadszor, hú, bemegyek, jó, megmondom, majd én elintézem, és akkor nagyon könnyen aktiválódunk, ami jó, mert érzi a gyerek, hogy a bajba számíthat ránk. De amikor egy kisgyermek arról mesél, hogy hát az anya meg az apa oly ritkán van ott a meccsemen, mit tudom, miért nem hívod őket? Hát már nem hívom, mert már egy évben egyszer jönnek el a zárókupára, egyébként nem. Tehát ha nincs gond, akkor a szülőnek annyi más dolga van, hogy ez nem számít annyira. Pedig a gyermeknek higgyük el, hogy ez nagyon fontos, hogy ne csak a bajban érdeklődjünk iránta, és legyünk aktívak, hanem a hétköznapi életében is megtapasztalja, hogy amit én csinálok, az tetszik a szülőknek, az fontos nekik, abba jelen vannak. És akkor itt a szintén már megemlített téma még fontos lehet, ez az önmegosztása kapcsolatban, hogy tudjunk magunkról is beszélgetni velük. Akár egy vacsora alkalmában mi is elmesélhetjük, hogy aznap mi volt velünk. Érdekes például a lányom, azt többször, mikor megkérdezik, hogy na és mi volt a suliban, a fiam, na és mi volt az oviban, és ő maga kérdezett így vissza, hogy na és veled mi volt a munkában, és ez egy lecsodálkoztam, mert azt hittem, hogy a vacsora az arról szól, hogy ők elmondják, hogy mi volt velük, de érdekes, hogy megjelent előbb-utóbb az ő igénye is, hogy és veled mi volt, vagy veletek mi volt. Aztán lehet beszélni arról is, hogy minden korban fontos a gyermeknek a személyes és egyedi törődés. Tehát amikor van 3, 4, 5, de akár csak 2 testvér, akkor a szülő hajlamos úgy a gyerekek. Ugye van az alrendszere a családnak a szülőpár, meg vannak a gyerekek, és ez jó is van nagyon sok helyzetben, ha ez így működik. De azért, hát hadd mondjam így, hogy nagyon sok nagy családnak a felnőtt gyermeke járt hozzám beszélgetésekre, és ők azért mindig arról tettek bizonyságot, hogy jól el voltunk testvérek, meg a nővéreim terelgettek, meg gondoskodtak, de hogy azért olyan rossz, hogy az apa az csak mondjuk alelkész volt, ő nekem is alelkész, és nem az apukám, és az anya is inkább alelkész feleség volt, mint az anyuci. És ez elgondolkodtató, hogy azért minden gyereknek a szülőtől nagyon is személyes kötődésre van szüksége. Tehát nem lehet a gyerekeket sem egy masszának kezelni, mert ő neki meg kell élnie azt, hogy néven szólítjuk. Ugye, és az nem lehet ti gyerekek, hanem te Pisti, te Juliska, te Marci. Tehát a néven szólítás az egy egész személyes kapcsolatot jelent. Az érzelmek jelenléte a kapcsolatba és az érzelmek kezelése. Ez is nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy a gyermekek nagyon is aktívan érzelmi lények. Aztán felnőtt korra, hogy növekszünk, ugye már az érzelmeinket egyre inkább megpróbáljuk kezelni, kiegyensúlyozni, sőt, van, aki már úgy csalódott is az érzései keresztül, hogy inkább visszahúzza az érzéseit a kapcsolatokból, de már valahogy bánunk velük. De a gyermek az nagyon adhok megéli az érzésvilágát, és fontos a szülőnek ezt kezelni. Tehát ha a gyerek dühös, fáradt, szomorú, örül valaminek, ezekben az érzésekben valahogy tudjunk mellettük lenni, ami nem azt jelenti, hogy addig megyünk, amíg már becsukja a szobát, hogy hagy békén, mert lehet neki olyan igénye bizonyos korban, amikor ezt egyedül akarja megélni, de ha látja, hogy a szülő azért észreveszi, hogy mi van vele, próbálkozik, aztán nem erőlteti magát, elfogadja a gyereknek a véleményét, hozzáállását, de azért mégiscsak valahogy az érzelmek nagyon is aktív és meghatározó szerepet játszanak a kapcsolatokban, hogy ne menjünk el egymás érzelmei mellett. Illetve itt még nagyon fontos kitérni arra, hogy az érzelmek kezelése az azt jelenti, hogy a szülőnek nagyon fontos kezelni a saját érzelmeit. Hiszen egy kapcsolatban kölcsönhatások vannak az érzelmekben. Egy érzelem kivált egy másik érzelmet, ugye ezt párkapcsolatban nagyon is ismerhetjük talán, de így működik a szülő-gyermek kapcsolatban is. Hogy a gyermekem tesz valamit, rám csukja az ajtót, hagyjál, elegem van, most nem mondok semmit, és azért se azt csinálom. És akkor bennem is jön a reakció, hogy hát mi? Hát hol a tisztelet? Hol van a megbeszélés? Hogy képzeli ez a gyerek? Hát ez nem így működik nálunk. És már is kölcsönhatásban vagyunk, és eluralkodhat rajtam is a düh, a harag, az odacsapás, a bosszú. Azt hiszük szülők, hogy jó, a szeretetben nekünk nincs ilyen, de sajnos olyan sokszor jönnek ezek az emberi kölcsönhatásban működő érzések reakcióként bennünk is, és ezeket párkapcsolatban is nagyon fontos kezelni, én azt gondolom, de a gyerekekkel szemben is, főleg ha velük nem partneri és egyenrangú módon vagyunk, akkor mindenképp a mi felelősségünk az, hogy olyan agressziót, feszültséget, negatív érzés köteget, ami nem fogja építeni a gyermek lelkét, ne vigyünk bele a kapcsolatba. Vagy ha a munkahelyen fáradtak vagyunk, vagy akár a párkapcsolatban ér bennünket egy sérelem, akkor azt is nagyon fontos kezelni, és nem lecsapni mindig a könnyebb úton, nyilván a gyermekek felé könnyebb ezt a feszültséget aztán levezetni. És hát végül minden korban nagyon fontos a gyermek szocializációjának a segítése. Ugye ez egy szükséglet a gyermeknél, hogy a kortársaival egyre több időt töltsön, tapasztalja magát az egyenrangú felek között, kitapasztalja, hogy ő mennyire erős, mennyire ügyes másokhoz képest, mi mindent mer és tud megtenni. És ezt bizony a szülőnek segíteni kell egészen az egyéves kortól kezdve, nagy, még a serdülőkori történetig is, hogy a gyermeknek ez a területe az életének működjön, meglegyen, nyithasson a világ felé, ne egy zárt családrendszerben próbáljuk őt tartani. Jó, mielőtt bele mennénk a korszakonkénti gyermekek igényeibe, legyen lehetőség akkor egy kicsit párbeszéd formára váltani, és akár, hogyha önökben van gondolat, hozzászólás, ellenvetés, vagy egy egyszerűen csak egy példa mindarra, ami elhangzott, akkor bátran tegyük meg, hogy hozzászólunk. Ilyen kérdésekkel is segíteném a beszélgetést egy kicsit, hogy a gyakorlatban hogy éljük meg mi azt, hogy mi minden akadályoz bennünket abban, hogy lényegileg tényleg a gyermekeinkre tudjunk figyelni, és azt a minőségi időt biztosítani számukra, amire szükségük van. És a másik ilyen kérdés az pedig úgy is elhangozhat, hogy az, hogy keresztények vagyunk, az miben segít bennünket? Hogy tudunk abból erőforrást meríteni a gyermekeink felé? Jó, ez csak ilyen segítő kérdés, hogyha van kedvünk, ezek nyomán is elindulhatunk a válaszadásba, vagy egyáltalán a beszélgetésbe, de bármi, ami közben itt a monológ közben megfogalmazódott önökbe, ez mind fontos lehet. Bátran. Jó lehet szülőként azt is megfogalmazni, vagy akár nagyszülőként is, hogy mire vágyik jelenleg a gyermekem? Hogy veszem észre? Mi tenni őt boldoggá? Mi az ő kis kívánsága most, amit tényleg úgy összegzek, hogy annyira jó lenne neki, és valami miatt elmarad mindig. És lehet, hogy tényleg csak a közös játék, lehet, hogy odaüljek mellé a tanulásban, mert látom, hogy egyedül nagyon nyűglődik, ugyanakkor mindig számon kérjük, hogy miért nem hoz jó jegyet. Mi lenne, ami őt most úgy segíteni, ami boldogabbá tenni, ami könnyebbé tenni neki a feladatokat? Hol találnék ilyen helyet magamnak, ahol úgy mellé tudok állni? Ezt is meg lehet akár magunkban is válaszolni, mert ez is nagyon sok mindent hozhat majd. Vagy azt is elképzelhetjük, hogy miből áll a kapcsolatom a gyermekeimmel. Mi három gyerekem van, akkor három kört lerajzolok magam elé, és beleírom mindazt, amiben én kapcsolatban vagyok veled. Viszem az óvodába, viszem a külön órára, hétvégén főz velem, és mindegyik gyerekkel aztán utána úgy kívülről rá tudok nézni, hogy miből áll a kapcsolatunk. És nagyon érdekes volt egy szülőklubon, ahol ilyen kis kitöltendő anyagot is szétosztottunk, és volt egy szülő, aki az egyik gyereknél így rácsodálkozott, hogy jé, a nagyfiammal csak vitából, meg konfliktusból áll a kapcsolatom. És akkor elgondolkodott rajta, hogy hát akkor itt viszont tényleg valamit kéne kezdeni, hogy ezen fordítani lehessen. Tehát sokszor nagyon jó, ha csak elgondolkodunk, miből áll a gyermekemmel a jelenlegi kapcsolatom. No, hát ha igen, tessék.
Én szeretném szólni, hogy a nagymama meddig szólnak bele. Mert én most nevelek egy kislányt, mert a lányomnak vigyázok a lányára, a kislányáról, és jöttem a járatába, és lőtte a kaját. Beleszóltam, mondtam meg, hogy ezt nem csinál a kislányom. Két szülő ott ült, ránézett, és mondta, hogy ugye rászólt a nagymama. A kislány rögtön elkezdett ordítani. Hogy a nagymama meddig mehet el?
Hát, nagyon áldásos.
Rögtön azt jutott eszembe, hogy nagyon áldásos, hogyha a nagymama meg a szülők azért úgy együtt tudnak működni.
Igen, hát én mondtam, hogy ez nem jól csináltátok most.
Tehát tetszett képviselni valamit, ami fontos, és az azért egy határ. Szerintem ez nagyon jó, erre a gyermeknek azért alapesetben mindig
na,
szüksége
én
van,
hogy... Én gondolom, hogy akkor beleavatkoztam. Hogy beleavatkoztam most az ő családi dolgunkba.
Nem biztos, de aztán szerintem nagyon fontos lehet, hogy a szülőkkel ezt leülve nyugodtan át lehessen beszélni, hogy ön jó szándékkal tette, mert úgy veszi észre, hogy azért a kereteket tartani kell, nem szabad teljesen ezeket föladni, és a gyermeknek egy lápos talajt biztosítani arra, hogy azt tehet, amit akar. Tehát, hogy ez nem bántás volt az ön részéről, se a gyermek felé, se a szülőkkel szemben nem akarta ezt mondani. És akkor megbeszélik, és kiukadnak ott, hogy máskor akkor esetleg ők is képviselik ezt, vagy anyuka, akkor azt kérjük, hogy mi így látjuk jónak, ne tessék beleszólni, akkor megpróbálom akkor ezt tudomásul venni. Ez egy nagyon kényes téma egyébként, mert azért egy család, a nagymama is a család része, nem annyira kívülálló, ahogy most megfogalmazta, és azért ez kényes téma, hogy itt hogy tudunk együttműködni. Ki az, aki inkább figyelembe veszi a másikat. Nekem nagyon érdekes élményem van ezzel kapcsolatban. Tehát anyósom, ő az a típus, aki mindent úgy csinál, ahogy kérem, tehát amikor jön hozzánk egy-két napra is, vagy egy délutánra vigyázni a gyerekekre, mindent elmondok, és teljesen úgy csinálja, tehát vele nagyon könnyű együttműködni. Most lehet, hogy ez neki kerül nagy erőfeszítésbe, mert ő amúgy azért ezt-azt máshogy csinálna, de alkalmazkodik, mert megérti, hogy itt az a fontos a gyerekeknek, hogy a rendszerbe benne maradjanak, amit megszoktak. Édesanyám, ő meg aztán máshogy csinálja, ő a maga módján csinálja, és hát ebből voltak nekünk is nehézségeink, hogy már vacsora után nincs második vacsora, mert este 9-kor, amikor fogad kell mosni, akkor már nem kezdünk asztalt teríteni, mert éhesek vagyunk. És édesanyám meg megterítette újra az asztalt, ami azt jelentette, hogy utána egy hétig körülbelül magyaráznom kellett az avodás kislányomnak, hogy de a nagyi megengedte, de most nincs itt a nagyi, úgyhogy most ez nem működik, mi nem fogunk még egyszer vacsorázni, és hát bizony ez 3-4 napon, akár egy héten keresztül is esti cirkuszt és sírást jelentett, mert megtapasztalta, hogy egyszer lehetett, hát akkor mi az, hogy nem. De aztán megtanulta, hogy amit a nagyinál lehet, azt anyáiknál nem lehet. És akkor ez így elég jól kezdett működni. Én hagytam, hogy akkor azon az egy napon, amikor anyu vigyáz rá, úgy legyen, de tudta, hogy nálunk ez nem fog rendszerré válni. Milyen tapasztalatok vannak a családban a nagyszülőkkel való együttműködésben? Arra gondolok, hogy lehet, hogy nehéz így beszélgetést kialakítani, hogy valaki itt fönn áll és kérdezget, és akkor neki felelni kell, mint hogyha így egy körben ülnénk, egész más érzések lennének talán, és sokkal könnyebb lenne megnyilatkozni, beszélgetni, úgyhogy én így erőltetni most nem is szeretném, majd a végén lesz lehetőség akkor esetleg, hát ha addig még fölmerülnek gondolatok, amiket megtetszenek osztani hangosan is. Menjünk bele akkor a csecsemőkornak a rejtelmeibe. Ezt mindannyian megéltük, csak azt hiszem, hogy erre nem, senki nem emlékszik vissza. Tehát a lélek azt a kiszolgáltatottságot, amit csecsemőként megéltünk, azt maximálisan felejteti velünk. Azt nem szeretnénk emlékezni, úgyhogy ezt hívják ilyen gyerekkori amnéziának. Az első 2-3 év, ami a nagyon nagy kiszolgáltatottság időszaka, az olyan sokkos élmény az ember számára, hogy azt nem kívánja felnőttként felidézni. De a kis csecsemő azt lehet mondani, hogy maximálisan egy spirituális lény. Egy időben foglalkoztam a csecsemő fantázia világával, és belemélyedtem, és arról külön több előadást lehetne tartani, hogy milyen érdekes mindaz az élményvilág, amit ők megélnek. Csak egy-két gondolatot hadd hozzak belőle. Tehát amikor a kisbaba például éhes, vagy amikor a pelenkába csípi a kaki, a popsiját, vagy amikor hideg van, vagy meleg van, valami negatív és számára rossz inger éri, akkor ő nem csak ennyit él meg, ő nem is tudja, hogy mi az, hanem ő azt érzi, hogy ő van, és valami hatalmas hurikán érkezik egy éhségben például, és ez egyre erősebb, egyre jobban elkezd uralkodni rajta, és el fog veszni benne, vagy a fájdalomba is, amikor a pelenka nincs kicserélve, el fog veszni. Tehát minden történés tulajdonképpen, ami a szülő számára csak a gondozást jelenti, az a gyermek számára létkérdés. Tehát ő nem csak azt éli meg, hogy anya rendbe tett, anya megetetett, anya fölöltöztetett, hogy ne fázzak, hanem azt éli meg, hogy valaki jött és megszabadított a halál veszedelmétől, a teljes szétesés, a teljes megsemmisüléstől. Tehát ő minden spirituálisan és megváltásként él meg. És ebből a sok-sok élményből, hogy újra és újra megszabadulok ezekből a nagyon mély, rajtam uralkodó, frusztráló érzéskötegekből, ebből alakul ki benne egyfajta bizalom. És hát ez a bizalom nyilván azok iránt, a személyek iránt, akik a szabadító személyek, a szülők, vagy hát elsősorban még nyilván az anya. És így alakul ki a kötődés. Ha túl sok ilyen szabadító felnőtt van körülötte, és gondoljunk most akkor itt akár az intézet is gyermekekre, sok gondozó van, akkor nem alakul ki kötődés. De ha csak egy-kettő van rendszeresen ott a csecsemő mellett, akkor az szépen hozzáköti, és ahhoz az emberhez nagyon erősen elkezd kötődni, hiszen ő az én szabadítom és megváltom. Tehát a gyermek mindent sokkal magasabb szinten, és egész máshogy él meg, mint ahogy a szülő. És ezért mondja a lélektan, hogy éppen elég egy csecsemőnek, ha jól gondozza a szülő. Az elég jó anya, aki rendesen gondozza a babát, az kielégítő a kis csecsemő számára. És ez valóban így van. És hát nagyon fontos a megnyugtatás. Tehát a megnyugtatása, mert akkor is, amikor ő nyűgös, és akár front van, bármi, vagy nem aludt, fáradt, nyűgös, akkor is azt érzi, hogy egy nagyon furcsa érzés van benne, amivel nem tud mit kezdeni, és az elhatalmasodik rajta. És ha a szülő is feszült, ideges, már megint sír, már megint kelekszol, hozzá éjszaka, már elegem van, és feszülten próbálom megnyugtatni, akkor nem fogja megélni azt a kis szigetélményt, hogy ebből a negatív érzésből van egy kis sziget, ahova ki lehet jutni. És ez a sziget, amit anya képvisel, persze előbb-utóbb ez összeáll. De hogy nagyon fontos az, hogy a szülő ne szorongjon. A csecsemő számára a fejlődéséhez alapszükséglet, hogy ne szorongjon a szülő. És akkor itt persze lehet megint visszamenni az okokhoz, hogy mi mindenért szoronghat egy anyuka, szoronghat azért, mert első gyermek, és tapasztalatlan, és nincs mögötte egy olyan anyuka vagy anyós, aki támogatja, szoronghat azért, mert a párjával feszült a párkapcsolat, és nem érzi magát biztonságban, szoronghat azért, mert egzisztenciálisan vannak éppen krízisbe, szoronghat azért, mert aktuálisan történt valami rossz a családi életbe, tehát nagyon sok mindenért szoronghat egy kismama, egy fiatal anyuka. De azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és nagyon sokszor a szorongós anyuka, meg a szorongós csecsemő kapcsolata, az feszült, és az nagyon-nagyon sírós, nyugtalan babát eredményez, hiszen nincs miből megnyugodnia az ő alap kérdésében, amit hordoz, hogy van-e megmentőm az rossz érzésekben. És hát ilyenkor nagyon ördögi körök alakulnak ki. Tehát sokszor szalad az ilyen anyuka a gasztroenterológushoz, hogy a 4 hónapos gyerekemnek még mindig fáj a hasa, mert állandóan sír, mert ahogy leteszem, sír. És igazából nem hasfájásról van szó, hanem egyszerűen egy lelki folyamatról, ahol az anyukának kell megnyugodni. És amikor sikerül olyan segítőhez elmenni, aki erre rámutat, aki megnyugtatja, aki mellé áll, egy hónap alatt rendeződik, a baba átveszi a mama nyugalmát, és nincs probléma tovább.
Igen. Szeretnék annyit hozzátenni, hogy azért elképzelhettük, hogy tényleg gastroenterológia.
Jó, persze. Így van, tehát, hogyha...
Megmutathatja a szülőt, hogyha ezt kizárják, vagy megerősítik.
Hát ez nem zárja ki, így van. Tehát lehetnek szomatikus problémák is, amik előjöhetnek. Ugyanakkor, amikor nincsen, csak ez, hogy hát majd fáj a hasa, majd fél éves korra kinövi, akkor ezek már, ha fél év után sem múlik el, akkor gyanússá válnak, és hát sajnos én azt kell, hogy mondjam, hogy azért az egészségügyi rendszer nem áll olyan magas szinten, hogy például egy fél éves gyereket elküldjönek arra, hogy hát tessék elmenni, anyuka most már egy, mit tudom én, egy pszichológushoz, vagy egy tanácsadóhoz, aki a csecsemő és anyuka kapcsolattal foglalkozik, mert ott lehet a baj, hanem azt mondják, hogy hát most már egy-két hónap, aztán elkezd mászni, akkor kinövi, és szépen eltelik úgy a csecsemőkor, hogy nem változik ez a feszült kapcsolata baba és mamája között. És hogy szóban az elkényeztetés, hogy el lehet egy csecsemőt kényeztetni. Ugye a 70-es években nagy divat volt ez a szlogen, amit a védőnők is nagyon nagy mellszélességgel képviseltek, hogy nem kell fölvenni azt a sírós gyereket, hadd erősödjön a tüdeje, hadd sírjon, nem kell törődni vele. Na most hadd mondjam, hogy ez nyilván politika, tehát itt az volt a lényeg ebben a viszonyulásban, hogy olyan emberek nőjenek föl az ország a kommunizmus számára, akiknek nincs jó kötődésük, és emiatt a félelemmel nagyon könnyen manipulálhatók. Ez egyáltalán nem a gyerek szempontja szerinti törődés volt, hogy hagyjuk csak és hadd sírjon. Van egy történet, így személytelenül hadd beszéljek róla röviden. Édesanyja úgy keresett meg, hogy most lettem édesanyja, egy 3 hónapos kislányom van. Minden reggel, amikor sír, 8 és 10 óra között olyan feszült vagyok, hogy tehetetlenné válok, én is, ha nincs otthon a férjem, és nem viszi ki, nem oldja meg, előbb-utóbb én magam is lekuporodok mellé, és együtt sírunk. De nem értem, hogy miért jön ez ki, és délután, meg este már valahogy könnyebb, akkor már könnyű, akkor is nem annyira könnyű elviselni, ha sír, de akkor már inkább meg tudom nyugtatni, vagy kompetensebbnek érzem magam. Mi lehet ez? És akkor elkezdtünk beszélgetni vele, hogy hát édesanyjával beszélgetette már az ő csecsemő koráról, és akkor egy-két alkalom után átbeszélte otthon, hogy tényleg mik történtek vele, és mesélte az anyukája neki, hogy hát igen, igen, nagyon sokat sírtál, de hát ez a vélemény volt akkor a védőnő, az anyuka is védőnő volt, hogy nem kell fölvenni, hadd erősödjön a tüdeje, nem lesz semmi baj annak a gyereknek, és azt mondja, hogy bizonyám, délelőtt elkezdtél sírni reggeli után, és én mindig porszívóztam, és egy órán keresztül sírtál, én meg nem hallottam, mert porszívóztam, és akkor ez így teljesen jó volt, aztán valahogy a végén abba hagytad, vagy valahogy aztán megnyugodtál. És ez az élmény, amit ő megélt érdekes módon ugyanabban az időben, ahogy anya lett, rögtön aktiválódott, és nem is tud ezzel ő mit kezdeni, mert azon a ponton nem kapott biztonságérzetet, nem kapott megnyugtatást, csak a szorongás maradt meg. Most ez csak egy példa, hogy mennyire nagy hatással van ránk, hogyha nem kapunk csecsemőként kielégítő megnyugtatást. Ezeket a mélypontokat, sérüléseket visztük sajnos tovább magunkkal. És itt, hogyha az elkényeztetésre szeretnénk válaszolni, akkor egy csecsemőt nem lehet elkényeztetni, én azt gondolom. Tehát ha ráhangolódunk arra, hogyha neki sír és baja van, segítünk, és ezzel nincs elkényeztetve. Az megint más kérdés, hogyha nem sír, és állandóan kendőbe teszem, és velem van is test közelben. Ennek vannak előnyei is, de aztán egyévesen, amikor a kisgyerek állandóan csacsog, és csak a közelembe tud lenni, akkor már megjelenik a hátrány is, mert akkor ez sajnos arról szól, hogy ő egyéves korában, amikor a psziché alapstruktúra addig kialakul, ő azt tapasztalta, hogy ő nincs meg egyedül. Nem tud egyedül úgy ellenni, nézegetni a kis kezét, mert mindig az anyai testen van, és az adja az alapbiztonságot, és utána már nehéz neki erről leválni. A csecsemőkorban nagyon nagy igény van az anya közelségére, de ugyanúgy van igénye a csecsemőnek, és csak a kielégített csecsemőnek, aki amúgy tudja már azt, hogy biztonság van, mert van egy anya, aki jön, ha baj van, akkor ha épp nincs baj, akkor nagyon jól el van ő a kis kezeivel, lábaival, környezetével, nem kell állandóan az anyán lennie, szüksége van erre a kis különálló én élményre is. De ezt hangsúlyozom, hogy a jól ellátott csecsemőnek az igénye ez, a szorongós csecsemőnek ez nem igénye. Mert a szorong, és akkor érzi magát talán egy kicsit biztonságban, ha állandóan ott van a szülő. Mert magában nem hordozza a biztonságérzetet. Van-e a csecsemőkorral kapcsolatban valami tapasztalat, valami gondolat, amit megosztanának?
Hát az említette ezt a 70-es évekbeli elméletet, és szerintem ebből nagyon sok családnál lehet olyan probléma, hogy ugye a szülőket még, mint ifjú anyákat, így nevelték a védőnőt, meg az akkori rendszer, és akkor ez meggyőződésükké vált. Hát nyilvánvalóan ők erről biztosították, hogy ez a jó, és akkor ők úgy gondolták, hogy ők tudják, hogy mi a jó. És akkor az ő gyerekeik, vagy az ő, ugye az újabb generáció, mire felnőtt, most már ugye ők is fiatal, vagy már nem is annyira fiatal anyák, apák, és szerintem nagyon sok családban ez okozhat ilyen generációs problémákat, hogy ugye most már rádióból, tévéből, újságokból, szakkönyvekből, mindenféléből ugye jönnek az újabb nevelési elvek, vagy lehet, hogy vannak olyan ifjabb szülők, akik megérezték a saját bőrükön, ha nem is a csecsemőkorukra, de sok mindenre visszaemlékeznek, hogy nekik mi volt jó, vagy mi nem volt jó, és azt mondják, hogy én nem úgy szeretném, én másnak szeretném. És ezt alátámasztják a mai médiák, hogy ez valóban így jó. Ez újabb problémákat generálhat egy családban, ugye, hogy az idősebb nagyszülők generációja van egyféle véleménye, a fiatalabbak egy másikféle véleménye, és akkor ebből jöhetnek komoly családi konfliktusok, hogy akkor most hogyan is nevel, és pláne mondjuk egy első gyerekes anyát, ezt nagyon elbizonytalaníthat, hogy most akkor a nagyszülő generációjának van igaza, tényleg úgy kéne csinálnom, vagy az, amit mostanában mondanak, az inkább úgy kéne csinálnom, és akkor még az is lehet, hogy ő, vagy lehet, hogy nem bizonytalan, hanem ő meggyőződéssel van az iránt, hogy ő gondolja jobban. Az is konfliktust okozhat, ha meg nincs teljes meggyőződéssel, akkor meg csak bizonytalanságérzés, a szorongását fokozza mondjuk ennek a fiatalabb generációs anyukának az, hogy most akkor most ez a dilemma, hogy jól csinálom, vagy nem. Tehát ha meg van győződve, az is okozhat gondot. Ha nincs meggyőződve, az bizonytalanságérzés szülhet. Tehát igen, hát nem tudom, hogy a következő generáció majd mit hall a védőnőktől, hogy ott megint lesz egy ilyen nagy ugrás, egy ilyen nagy váltás, egy ilyen különböző elmélet szerint nevelés, vagy pedig az már marad így, vagy ezt tovább fejlesztett változattal, de nem akkora különbségekkel. Úgyhogy hát csak ezt szerettem mondani, hogy családi konfliktusoknak lehet alapja ez a különböző korokban, különböző szellemű nevelési mód. És hát ez nyilván egyes személyektől, az egyes nagymamáktól, az egyes anyukáktól is függ, hogy ki mennyire nyitott az újra, ki mennyire rugalmasan tudja ezt meglátni, és a konfliktusait, ha adódnak ebből, azt hogy tudja levezetni.
Igen, hát köszönöm szépen, hogy ezeket megfogalmazta. Nagyon igaz, hogy egy ilyen embert romboló irányzat azért az több generációt érint sajnos, mint ahogy egy rossz családi örökség szintén 3-4 generáció is kell, mire kitisztul végleg. Úgyhogy ez mindenképp a mai fiataloknak, egy-két generációnak a dilemmája és nehézsége, hogy nincsen letisztult szülőmodell, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak a szülői kapcsolatra vonatkozik, hanem a párkapcsolatokra is. Tehát nincsen előttünk egy letisztult párkapcsolati modell, ami lehet, hogy majd egy-két generáció után meg lesz, ha most megküzdünk vele, de amit a szüleink vagy nagyszüleink éltek, az azért nagyjából még a hagyományos párkapcsolat, a női-férfi szerepek egészen külön szeparálása, és ehhez képest a mai életforma, a mai társadalmi berendezkedés mind ezt lehetetlenné teszi, és azt várja, hogy egy sokkal rugalmasabb viszonyulásba, partneri módon apuka is gyerekezik, anyuka is később dolgozik. Tehát közösen összedolgozva tudjunk ezekkel megküzdeni, és ez nagyon sok feszültséget és konfliktust jelent, amit meg kell küzdeni, mert valójában meg lehetőséget is tartalmaz. És hát a szülőségben is egy lehetőség az újat kidolgozni, mert azért ez valóban romboló vonal volt. Itt volt egy jelentkezés.
Ezt nem jelentek, hogy jól az, hogy mindenki a saját kutfájéből próbáljon olyan megoldást találni, ami mellett később is itt válni felnőtt akkorban. De nem esett szóval, én elsősorban egy generációs különbségnek látnám ezt. Egyéni adottságban már illetve csak vannak nagyon pici gyerekek között is, a négyerekek között az imány tudnak körülbelül egy kis karakterek körülben. Ez nem tudom, hogy azért különbség volt köztük. Lényeges különbség volt annak ellenére, hogy ugyanis ketten vannak mindenokatokat. Mindkárt, és lényeges különbség volt. Tehát volt egyéni tulajdonságuk, amihez kellett alkalmazkodni. Unokáknál ugyanígy van, nem lehet azt mondani, hogy ez most nem elsősorban generációs kívánzásnak látnám, hanem talán az, hogy érték különbség van a szülők, aki már nem egészen fiatal, mert 10 éves a nagyobb unokák kisebbiknek van, de és nem is különösen később szünetek lehetnek. Lényeg az, hogy mondani szeretnék, hogy a szülők és köztünk nagyszülők között is van érték különbözet, lényeges nevelési elképzelés különbözet. És ez lépve generációs, de a két gyerek között is óriás különbség van, és a gyerekeknek, a szülőknek egyéb adottságban is,
Így van, abszolút. Köszönöm, hogy ezt a szempontot is behozta. Nagyon igaz, hogy az egyéni gyermeki működésre, ami változó a két gyermek között is, rá kell, hogy a szülő hangolódjon. Az egyiket bátorítani kell a játszótéren, hogy menjél, és ha elvesznek tőled valamit, akkor kérd ki magadnak, a másikat csitítani, hogy ne kérd már mindenki, ne veszik egy már mindenkivel. És teljesen más szülői hozzáállást kíván egy ugyanolyan helyzetben tulajdonképpen, úgyhogy ez is fontos. Igen. Itt volt egy ilyen.
Igen, én voltam szülő. Hát nekünk megadott, hogy itt nagyszülők nélkül próbáljuk szerencsétlen nevel így, de a vakációban úgyis megkaptuk ezt a generáció közötti elmélet különbséget. Egy óra alatt levon volt az, amit mi és a könyvek is kerültek elő, volt egy olyan, ami most eszembe jutott, hogy jöttem haza jó fáradtam, a feleségemnek, hogy még nem látszik a gyerek, és idő volt legyen, hogy ott tartunk. Mászni kéne, hogy hova fordulni, mondom, én megtanítom már. Modern dolgok, itt a lányomnak kiesett az első fogalma, most kiesett, mert fogorvos húztatni. És vetette, hogy a fogtündre, aminek lényeg, és mi elfejtettük ki lenni. És másnap sírt, hogy apa nem volt a fogtündre. Mondom, Lille, mondok egy jobbat, mikor én ekkora voltam, még fogtündre sem. Nem. Aztán követjük a hülyeségeket, esélyen meg van később, de
jött.
A
aztán.
Sok minden hozzá tevődik a gyerek, ugye három évig belőttem, de aztán jönnek a külső hatások, amit így a fejlődéséhez hozzá segíteni.
Azért bizonyos értelemben nehéz az ellenállal szembe küzdeni, ami megjelenik valóban az óvodaiskola területéből, mert igen, csak itt nagyon sok dilema merül föl mindenhogyan, hogy most akkor ő lesz mindenben a kivétel, az hogy hat rá a szocializációban, lehet, hogy rosszul fogja érezni ezért magát. Tehát amikor már a 7 éves minden kisgyereknek a lányom osztályában mobiltelefonja volt, akkor már kinevették, hogy neki nincs, na akkor kapott ő is mobiltelefont, amikor már mindenkinek volt, és ő rajta már nevettek többször. Aztán már, mit tudom én, harmadik osztályban mindenkinek ez a mozgatóképernyős telefonja volt, igen. Akkor ő neki még nem, de jó lélekkel felajánlotta, hogy egyik osztálytársának, akinél épp nem volt telefon, hívja a szülőit, hogy előbb jöjjön ma, érte? És akkor mindenki látta, hogy pöttyögi be oda a kis számokat, a kis egyszerű telefonjába, és akkor azért nevették körbe, hogy neked ilyen telefonod van, pedig csak segíteni akart. Na akkor most itt a dilema, hogy rögtön vegyünk neki egy érintőképernyőset, vagy pedig hagyjuk, és ő szegény ezt észre még nem tudja felfogni, csak azt érzi, hogy én kevesebb vagyok, mint a többi. Szóval olyan erős áramok jönnek már, amikkel nagyon nehéz bölcsnek lenni, hogy hol a határ. Mennyire szolgáljuk ezt
ki. Még azt akartam mondani, hogy most jogokat tartunk, és kicsibékeltek, és mi be akartunk szólni a természet dolgában, hogy ez a jókot, vagy vigyázni fog rá, vagy gyeng. Nem igaz. Tehát ott mindenki tudja a dolgát, és mindenki elvégzi, mindenki vigyáz, mindenki hívogatja, mindenki pontosan tudja, mi a feladat. Tehát mi gondoljuk azt, hogy ez így lenne jó.
Igen. Itt a Barbie baba volt nagy téma, ugye lélektanilag túl csomó negatív hatása van a Barbie babának, a lányok pszichoszexuális fejlődésére. Főleg ez a önálló Barbie baba, aki csak a divat, a külső, és amit a társadalom is egyébként megerősít és üzen. És mondtuk is a családban, hogy a mi lányunk az ne kapjon semmi ünnepre Barbie babát, kizártuk a családban a Barbie babát, de amikor óvodás lett, az óviba játszott a Barbie babával, és már karácsonyra írta az angyalgáknak, hogy nem tudom, milyen éneklős Barbie kell neki, és stb. És akkor valahogy kapott is egy Barbie babát valamelyik akár hanyadik unokatestvér családtól, akiket nem tudtunk elérni. Nagyon örült neki, nagyon boldog volt, és aztán rájöttünk, hogy nem tudjuk kizárni a Barbie babát az életéből, de akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy tudjuk ezt valahogy pozitív mesdjére fordítani ezt a történetet, és akkor vettünk szépen egy fiú Barbie-t, kisgyerek Barbie-kat, és akkor egy család lett a Barbie-ból, és egész máshogy funkcionált, és így is családi sztorikat játszottunk, és nagyon élvezte, és aztán ő neki a Barbie az mindig családot jelentett, és nem az egyedülálló szingli Barbie-t. És szóval, hogy át kell ezeket nagyon gondolni, hogy hogyan tudjuk úgy beengedni, hogy azért az ne káros, hanem akár pozitív folyamat lehessen.
Itt még jelentkezik. Én voltam. Én a 70-es évekkel szeretnék hozzászólni, nekem is akkor születtek. És én is bajban voltam az első gyerekkel, hogy nekem is jött a védőnő, és jött az édesanyám. És de aztán én hamar rájöttem, hogy úgy jó, ahogy mi akarjuk.
Összeneket
jó, igen. Úgyhogy nem hallgattam senkire, volt ebből a védőnővel is. Még édesem annyira nem, mert ő távolabb volt, de volt a védőnővel ritán, de aztán úgy csináltam, hogy nekünk jó volt, de a másodikkal aztán már abszolút nem foglalkoztam senkivel.
Érdekes volt, hogy önt hallgattam, hogy az egyik gyerek sérvel született, és akkor őt muszáj volt fölvenni, bármilyen irányzat uralkodott akkor a gyerek lélektanba. És hogy egy pillanatra most nem személyeskedni akarok, mert nem biztos, hogy ez igaz oda, de úgy általában egy pillanatra megfogalmaztam magamnak, hogy milyen érdekes, hogy még abba az irányba is lehetett krup, ugye a krupos gyereket is fel kell mindig venni, ha kicsit el kell sírni, hogy nehogy fulladjon, vagy akár egy köldöksér, de milyen érdekes védő angyalai lehettek az Istennek, hogy most ezt a gyereket megmentem ebből a magányból, amiben sok-sok rossz érzés maradhat akár. Na, egy kicsit megyünk tovább. Itt a kisgyermekkort, ez az 1-3 éves korra gondolok. Ami már elhangzott, azt nyilván nem fogom kifejteni, de az ilyen kisgyermeknek, akinek kitárul a világ, elindul, szerelmes lesz a dolgokban, nagy vágyal, lendülettel megy, fedezi föl a környezetét, neki nagyon fontos a korlát. Tehát, hogy biztonságban érezze magát, hogy ne tapasztalja meg azt, hogy oda nyúlok rám, borul valami, nem biztonságos a környezetem, megfogom a meleg radiátort, szétég a kezem. Tehát, ha sok olyan negatív élménye van, amiben sérül, amiben rossz történik vele, akkor azért úgy nem lesz meg az a bizalom teljes visszanyúlása a külvilág felé. Tehát nagyon fontos, hogy biztonságos közegben tudjon alkotni, jönni, menni, vigyázzon rá a szülő, korlátokat állítson. Ez mindenképp szükséges. Az agresszió kezelése a picinek szintén, mert ugye aztán másfél éves, két éves korban a kis tündérből hirtelen akaratos kisgyerek lesz. Itt nem az a lényeg, hogy mindig szembefeszüljön a szülő, és megmutassuk, hogy majd mi, hanem nagyon sokszor az a lényeg, hogy lehessen, amit ő szeretne. De a korlát meglegyen. Tehát például, ami a rendszer működéséhez kell, hogy este fekvés van, ő nem szeretne feküdni, ott meg kell tapasztalnia, hogy van egy keret, és igenis este fekvés van, mert lement a nap, és ezt nem anya csinálja, hanem ez az életrendje. De ugyanakkor meg, hogyha azt mondja, hogy most ebből a cipőbe akarok menni, vagy felemás zokniba, akkor lehet, hogy nem érdemes azon annyit szöszözni, hogy most nem, hanem két egyforma, hát most akkor gyere abba, nem lesz ettől se beteg, se rosszabb neki, és kisgyerek, hát most hadd élje meg azt, hogy azért az ő akaratának van létjogosultsága. Tehát itt kell azt, hogy a nagy dolgokba, amik a keretet adják, abba határozott következetes szülői viszonyulás, de egyébként megengedjük, hogy azért sok mindenben megélje, hogy úgy van, ahogy ő szeretné. Meghatározó jelenlét, ez is azért nagyon fontos, hogyha mondjuk bölcsödébe kerül, és nincs is vele a szülő egész nap, de az a jelenlét, amennyit vele van, az nagyon aktív és értelemgazdag legyen. Tehát most már ezt is mondják a lélektannal foglalkozó szakemberek, hogy talán nem is az a lényeg, hogy minden időt együtt legyenek, hanem az, hogy amit együtt vannak, az rendszeres legyen, tehát ne maradjon ki egy hét, hogy nem látja anyát, de mondjuk, ha kettőig bölcsödébe van, és kettőre érte tudok menni, akkor a délután részét azt töltsük együtt, legyen az felüdülés, töltekezési lehetőség, hogy a minőségi idő számít nagyon a kisgyereknek. Az aktív figyelem, ugye mindig a szülő az, aki a barátok társaságában meg tudja mondani. Most ezt mondta, most ezt szeretné, tolmácsolom a gyerekemet, hiszen az egész ott zajlik előttem. Én benne vagyok az ő világában, megélem, látom, tudom, ismerem őt. Ez nagyon fontos a kisgyereknek, hogy azt érezze, hogy nem egy másik bolygón él, mint az anyuka vagy az apuka, hanem hogy értenek engem, van egy közös rendszerünk. Ez megint nagyon fontos az ő fejlődéséhez, hogy valamiben benne vagyok, a szüleimben benne vagyok, és nem csak úgy egy egész külön világban élek, és nem értenek meg. Ez az élmény, hogy nem vagyok megértve, ez nagyon frusztráló egy kisgyereknek a családban. Igenis, mi fontos neki a megértés. Óvodáskor, hát ugye itt szükségszerűen a kevesebb és a minőségi együttlét kerül előtérbe, ahogy a bölcsinél ezt említettem. Nagyon fontos az óvodás gyereknek a közös játék, ahogy erről is beszéltünk, az, hogy ő vonhasson be a fantázia világába, és ne feltétlenül mi erőltessük rá, hogy gyere most társasozzunk, olyan jó kis óvis társas játék van. De én nem, mert én most autózni akarok, és nem tudom milyen pályát csinálni, jaj, de most ahhoz nincs kedvem, gyere ezt játsszuk. Ez nem jó, tehát a gyerek akkor töltődik, hogyha ő lehet szabad, kreatív, és az érdekli a szülőt, arra a szülő rá tud hangolódni. Tehát a játék azért elsősorban az ő játéka legyen, és ugyanakkor én is bevonhatok már egy óvodáskorú gyereket az én feladataimba. Játékosan teregetünk, ő is segít persze, tudom, hogy ez sokszor plusz munka, mert úgy teszi föl, hogy utána nekem azt újra ki kell rázni, ha elmegy, hogy ne lássa. De nem baj, megéli azt, hogy milyen jó, hogy együtt teszünk ezt azt a anyuval, tehát ő bevon az ő világába, és ő is bevonódik az én általam kínált játékokba. Fontos az óvis számára a közös program nyitása világ felé. Van nekem egy olyan barátnőm, aki Pécelen egy tanyán él, férje is oda költözött, és hát ott lovak vannak nekik, meg minden egyéb, állandóan ott vannak hétvégén is. És most már van két gyermek, a nagyobbik az 5 éves, a fiam van egykorú, de hogy azok a kisgyerekek sose mentek sehova, mert állandóan ott vannak a tanyán, azt se tudják mi az, hogy vidámpark, cirkusz, városliget, tehát semmit, lehet, hogy 5 éves korban még nem kell tudni, hogy mi a vidámpark, de azért nyílunk a világ felé, és ezek a kisgyerekek állandóan a homokba meg a porba játszanak a tanyán, és ismerik a lovaknak minden fajtáját, de ezen felül semmi több, és ez így nem jó. Tehát igenis itt jön elő a gyereknek a szocializációs igénye, az, hogy a világ felé nyitottabbá váljon, rájöjjön, hogy van egy környezete, amit meg lehet ismerni, akár a természetet, akár a társadalmi helyzeteket, gyerekprogramokon részvétel, ezek mind-mind fontosak neki. És hát itt a tevékenység alatt azt értettem, amit meg is fogalmaztunk, hogy igen, már ő is tud nekünk segíteni, tevékenykedni, de akár lehet a tevékenység alatt arra is gondolni, hogy már az ovisok különböző külön órákra járnak, és a szülő rájön arra, hogy amit a gyerekem szeret birkózni mindig az apjával, hát most már 5 évesen beíratom egy kis edzésre is. És akkor az ő kis maga szintjén, de már tanulga a dolgokat, büszke arra, hogy ő jár birkózni, tanulni. Tehát, hogy már el lehet kezdeni megfigyelni, hogy mihez van kedve, miben ügyes, és akkor ezek felé is lehet orientálódni. Persze nyilván itt ez a világ 1000 külön órát kínál, és akkor át is csúszunk iskoláskorra oda, hogy a gyereknek már lélegzetvételnyi ideje sincs, mert zenét tanul, mert sportra jár, mert külön szakkörre jár, és akkor iskoláskorba ezek nagyon vissza tudnak sajnos ütni, hogyha nincs ideje már magára, nincs ideje játékra, mert le van minden ideje kötve külön órákkal, ez a másik véglet is eléggé ijesztő tud lenni. Ugyanis az iskolás korát is lépünk ide, nagyon fontos, hogy elindul a teljesítményorientáltság a gyerekek életében, meg kell csinálni a leckét, házi feladatot kell írni, tanulni kell, felelni kell, dolgozatot írni, számot adni, és az életüknek a nagy részét az idejüknek már ezt teszi ki, és sajnos az iskolák, az iskolarendszer az nem arról szól, hogy ott a játék előtérbe lenne, nagyon kevés idő jut szünetbe is a kikapcsolódásra, és még a 7 és 10 év közötti gyermeknek nagyon-nagyon nagy szüksége van a lélektani fejlődésben a játékra. Tehát ezért ezt el szoktuk minden előadásban mondani, hogy ne essünk abba a szülői tévedésbe, ami olyan természetesnek tűnik, hogy most már ő iskolás, most már tanuljon, azov is még játszhat a testvére, de ő neki feladata van, hanem valahogy úgy kell segíteni őt a feladatában, a tanulásban, hogy maradjon ideje játszani. A szülői kapcsolat ne abból álljon ki, hogy gyerekem, mondd fel a leckét, gyere, törődök veled, átnézzük együtt, hanem legyen egy oldott lehetőség is arra, hogy kicsit kikapcsolódunk együtt, hogy játszunk is valamit. Ez nagyon fontos, mert tényleg az iskola rendszerre abszolút nem helyez hangsúlyt, ugyanakkor a lélektani igény meg még nagyon ott van, hogy nagyon fontos még nekik is a szabad, kreatív én kifejezés a játék területén. Ővelük is nagyon fontos ez a minőségi idő, nagyon fontos a tanulásban a támogatás, tehát az a gyerek, akitől csak elvárják, hogy tanulj fiam, és látjuk, hogy azért boldogult, de nem ülnek sosem elé, nem kérdezgetik ki. Ő nekik nagyon sok esetben teher és szorongás. Lehet, hogy jól teljesít, és a szülő végig se gondolja, hogy kénem, hogy mellette legyek és segítsek neki, de az nagyon-nagyon sokszor visszaüt, és nagyon sokszor szorong a gyermek, hogy egyedül is boldoguljon. Tehát lehet, hogy van olyan gyerek, akivel mindent együtt kell tanulni, ahogy mondtuk az előbb is, hogy gyerek-gyerek más, és van olyan, akivel szinte semmit, de annak is nagyon jól esik, hogyha ott vagyunk egy külső biztonságként, és nem erőltetjük rá azt, amit ő egyedül is meg tud tenni, de azért nyomon követjük, érdeklődünk, jelen vagyunk. Fontos az iskoláskorú gyermek számára a szülővel az érzelmi kapcsolat. Noha már iskoláskorra a nagy érzelmek azok lenyugodnak, ugye ez egy ilyen látenciának nevezett időszak a pszichológiában is, ami azt jelenti, hogy a gyerek is sokkal jobban a teljesítményre figyel, a képességeit próbálja méregetni másokhoz képest milyen, és úgy tűnik, hogy az érzelmi élet háttérben van. Noha ugyanakkor nagyon-nagyon-nagyon igénylik a szülőkkel a gazdag érzelmi kapcsolatot, ami nem rajtuk, hanem a szülőkön fog múlni, hogy ez kivirágzik-e és működik, vagy pedig ez ugye elsorvad és háttérbe kerül a gyerek lelki világában. Fontos a családban a nyílt kommunikáció, akár az érzelmekről meg tudjunk beszélni egy vitát, én miért így gondolom, én ezt így éreztem, te úgy érezted, akkor beszéljünk róla. Nagyon fontos a világról való kommunikáció, ugye ahogy elkezd tanulni és nyílik a kis elméje, az élet dolgai felé, úgy egy csomó kérdés van benne, amit órán nem tesz föl, és nem is mondanak meg neki. De nagyon jó, hogyha ezekben ott vagyunk, ha érzi, hogy nekünk is felteheti ezeket, és nem azt mondja, nem érdemes, mert ők úgyis mindig rohannak, úgyis mindig leráznak, hanem van egy tér, egy közös tér, amiben az ő érdeklődésének megfelelően tudunk neki a világ dolgairól is beszélni. Előtérbe kerülnek a kortársak, a barátok, hadd aludjon nálunk, ma hirtelen, ma este, holnap este én ő náluk. Ezek biztos mindannyiunkra ismerős történetek. Ezeket jó támogatni, tehát ha tényleg nem arról szól, hogy most a tanulás rovására megy ez, meg ilyesmi, akkor keretek mellett a tanulás az első, legyen meg a dolgod, de támogatom, hogy elmenjél a barátnődhöz, hogy nálunk legyetek. Ezek nagyon jó, hogyha nyitott a család ilyen találkozásokra és barátkozásokra. És hát egy iskolásnak már igénye abszolút a fejlődéshez az is, hogy legyen egy feladata a családban. Akár az, hogy ő viszi ki a szemetet, és akkor mindig annak úgy kell kinéznie, hogy arról ő visel gondot, vagy ha nem az, akkor kimossa a mosdót a fürdőbe hetente egyszer, és akkor azt ő megcsinálja, és kipipálja a falon a kis rendszerbe. De hogy érezze, hogy ez a család úgy működik, hogy mindenki tesz bele valamit, nekem is vannak dolgaim, de én is beleteszek valamit. És erre is nagyon nagy igénye van, hogy megtanulja azt, hogy én is beleteszek valamibe, és nem csak kapok benne. Tehát itt már sok mindent el tud sajátítani a feladatokon keresztül, akár a felelősségérzetet is szépen. Nem. Igen, tehát a pillanatnyi igénye az, hogy hagyd békén, és hadd lógassam a lábam, vagy hadd menjek játszani, vagy üljek a számítógép elé. Persze ez az ő igénye, főleg az iskolában ezt tuningolják, hogy te nem vagy Facebookon, te nem tudunk ott kommunikálni, vagy ez a számítógépes játék meg az. Tehát az ő igénye az lenne, hogy ezeket a trendeket kövesse, nyilván. De én arról az igényről beszélek inkább, ami aztán a hasznára lesz majd, hogyha nagy lesz. Tehát most nem tetszik neki, de utólag majd biztos, hogy belátja, hogy de jó, hogy nekem már mindig volt egy kis feladatom. Milyen jó, hogy 20 éves korára már egy házi asszony lett belőle, mert néha vasalni segítettem, néha teregetni, ezt mind tudom, mint hogy a mai lányok, tényleg ez is egy tapasztalat egyébként a 16 éves lányoknak a nagy része, és tisztelet a kivételnek, de elég sok ilyen korosztállyal volt kapcsolatom. Azért elmondhatom a statisztikát, hogy tényleg a nagy részük, azok abszolút nincsenek ott a házi dolgokban, hanem csak az öltözködés, meg amit ez a mai társadalom nyomat a külsőre, ha legyen a figyelem fektetve arra, hogy milyen cuccom van, mennyi pénzem, és hova megyek hétvégén szórakozni. Na és miről szeretsz beszélgetni a barátaiddal? Beszélgetni? Hát, azt úgy nem, semmiről nincs olyan téma. Tehát, hogy nagyon-nagyon kialakulatlanok az életre nézve, és azt gondolom, hogy ezt is segítheti a szülő azzal, hogy beszélgetünk a világ dolgairól az őszintjén, és ugyanígy ezzel is, hogy igenis van egy feladatod, amikor szépen belejössz majd mindenbe, és nem egy vadidegen dolog, aminek te csak egy olyan részese voltál, amit pörgettünk magunk mellett. Meg az értékérzetét is növeli egyébként a gyereknek, ha jól látja el, és persze az a mi feladatunk, hogy olyat bízzunk rá, amiben sikerélménye van. Ha aztán rájön egy hónap, hogy nincs kedvem a szemetet kivinni, jó, akkor hagyjuk, legyen egy más feladatod. Nem az a lényeg, hogy te legyél a szemétszelelés, hanem az a lényeg, hogy valamiben örömet találj, kedvel csináld, és tudd, hogy ez a tiéd. És ezek jól is elsülnek idővel. Ha megdicsérjük őket, ha elfelejti, akkor nem rögtön letoljuk, hanem akkor van tolerancia. Tehát azért nagyon igénylik ezek a dolgok, ami pozitív viszonyulásunkat is. Na hát a serdülés korán ez a kép is kifejezi, hogy ott minden megtörténhet. Azt hiszem, aki már átélt ilyet a családba, vagy ha visszagondol a sajátjára, akkor azért ez igaz, hogy egy kamasz gyermekkel nem könnyű. Én is inkább csak sejtem most már így ennek a felét, de biztos vagyok benne, hogy ez az időszak is azért hordoz szépségeket. Hát ebben az időszakban fontos az, hogy egyre inkább azért el tudjuk engedni a gyermekeket. Itt persze van egy nagy kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy el tudjuk őket engedni. És akkor itt a szülőnek önmagával is érdemes párbeszédbe lépni, hogy mi mindent tölt be az én életembe, ami miatt nekem fontos, hogy maradjon, és lehet, hogy neki már nem is annyira az lenne a fontos, hogy minden idejét velünk töltse, és a családnak egy nagyon szerves része legyen már ez a sertődő gyermek. Fontos ugyanakkor a korlát, tehát mehetsz, de azért nem válik ő egy kis külön felnőtté, hogy azt csinál, amit akar, azért még ő valahol gyerek, valahol még az én felügyeletem alatt van, és azért a korlátokat, szabályokat meg kell szabni, tudja, hogy meddig lehet elmenni, hol a határ, persze, hogy feszegetni fogja ezeket, és ahol lehet, ott lehetünk rugalmasak, ugye, ahogy a 2-3 évesnél is, érezze, hogy ő megteheti, érezze, de ahol már a jövője sérül, ahol már olyan keretek vannak, amik a kárára lesznek, ott viszont nem teheti meg, és ezeket ő jó néven veszi, ha érzi, hogy azért a szülői keret az neki egy olyan dolog, ami ellen lázad ugyan, de ad egy nagy biztonságérzetet. De jó, hogy vannak szüleim, és azt mondják itt, ezen a ponton, hogy nem. És ha ezt nem is fogja bevallani nekünk, mert nem az a pozíció van egy serdülési időszakban, hogy ezeket ő megmondja, hogy de jó, hogy azért nem engedtek ide, meg oda, meg vigyáztok rám. Ő ezeket fölül akarja írni, de a lényeleg mélyén nagyon igényli ezeket a kereteket. Tolerancia nagyon fontos. Elfogadást éljen meg. Tehát itt jön az, hogy itt nagyon fontos a szülőnek kezelni a saját érzéseit, mert itt aztán már összecsapnak a kölcsönhatások. Ő is ad nekünk egy negatív impulzust, arra mi is adunk egyet, és már is egy feszült helyzet kialakulhat, ami aztán akár a kapcsolat romására is mehet, ha nagyon elszabadul. Egy ismerősöm fogalmazta meg úgy, hogy olyan jó az a serdülőkor, hogy tényleg a gyerek annyit bánt engem, így mondja az anyuka, hogy annyit rúg belém, de hogy ez jó, mert így aztán már én is el fogom tudni engedni. Hát, hogy szükségem van erre, mert különben nem engedném őt el. Tehát ha nincs tolerancia, akkor megjelenhet egy egész szélsőséges módon is a sértődés, a harc, a szembeállás, ami a gyereknek se segíti a serdülőkori szükségeket, hogy magát keresgélje, hanem túlzottan a harcra fog figyelni. A harcban ő tulajdonképpen szorong, mert szembe került azokkal, akik a biztonságot adják. Tehát ez senkinek nem lesz hosszú távról visszanézve jó helyzet, hogyha egy elmérgesedő helyzet alakul ki a szülő-gyermek között. Fontos a közös programok lehetősége, és így írtam, hogy lehetősége, ami azt jelenti, hogy kínáljuk neki, hogy most megy a család, ide gyere, és azért időnként azt mondja, nem én a barátokkal megyek, akkor ezt is el lehet fogadni, itt is nagyon jó a tolerancia. Jó, te menjél. De azt, hogy aztán már úgy kezeljük, hogy úgyse jön velünk, soha nem is hívjuk, az megint egy kirekesztettség. Tehát olyan jó felkínálni, gyere, nincs kedved jönni velünk, nincs kedved beszélgetni, nincs. És akkor ott van egy elutasítás, amit a szülőnek kezelni kell tudni, de azért, ha a gyerek el is zárkózik, mert a serdülőkor arról szól, hogy elzárkózik, meg a barátok felé nyit, akkor azért mi ne zárjunk le felé. Tehát mi azért maradjunk nyitottak, újra-újra kínáljunk nekik lehetőséget a programba, a melléülésre, a beszélgetésre. És aztán van, amikor fog élni vele, és többnyire nem fog élni vele, de neki ez nagyon-nagyon igénye, hogy érezze, hogy a szülők annak ellenére, hogy ő így csinál, azért szeretik, és ezt újra-újra kifejezik. No, és elérkeztünk oda, hogy a halacska a kisebb akváriumból átugrik a nagyobba, így tágul ki a világ is a ifjú serdülőkort megjárt fiatal számára, és szükséges is talán ez az átugrás, hogy ez az én családom volt eddig, és ezután is jó a kapcsolat, de most már egy új életet kezdek. És hát itt mi az ifjú gyermek igénye? Ugye mindig a gyermekünk marad, mint ahogy mi is 40 évesen is a szüleink gyermeke vagyunk, tehát ezért ez egy olyan sajátos kapcsolat, amit hiába nő meg a gyermek, nem nagyon lehet mégis fölülírni, csak törekedni arra, hogy azért valahogy ezeken a viszonyokon egy kicsit azért változtassunk, és nyilván ez a változás fontos, hogy a partneri minőség irányába menjen el. A szülő kezdje belátni, hogy a gyermeknek is most már felnőtt, ha úgy dönt, ahogy én megéltem és tapasztaltam az életemben, hogy hú, ez aztán nagyon rossz lesz, akkor neki is meg kell élni ezt a nagyon rosszat, akkor merjük beleengedni. Itt jut eszembe egy gondolat, keresztény anyukákkal beszélgetve, mondják sokszor azt, hogy olyan nehéz, amikor rájönnek arra, vagy akár apukák is, hogy egy bizonyos családi lelki örökséget, ami ő nekik se volt jó, csak valahogy kaptak ők is, továbbadtak a gyerekeiknek, és már látják ennek a csiráit, meg a gyümölcseit, ami nem pozitív. És hogy ez olyan rossz, hogy mit lehet tenni, vagy hogy lehet ezt elfogadni, és akkor nagyon erős bűntudat szokta ilyenkor ezeket a szülőket gyötörni. És valahogy mindig a felé megy a beszélgetés, hogy ezek a sebek, mint ahogy mi magunk is észrevesszük a saját életünkbe, ott vannak, és valahogy ezek a sebek lehetőségek az Isten felé. Isten nagyon sokszor a mi fájdalmainkon, csalódásainkon és kudarcainkon keresztül jut hozzánk közel, és hogyha nagyon kereken tudjuk élni az életet, akkor úgy persze, hát Istent is kérjük, hogy jöjjön velünk, de lényegében nem tapasztaljuk meg azt a kiszolgáltatottságot és ráutaltságot, és ezen keresztül az ő aktív tetteit, az ő aktív jelenlétét, mint amit egy nehéz helyzetben megélünk. És ilyenkor ezeknek a szülőknek szoktam elmondani, hogy higgyék el, hogy ezek a sebek, amiket a gyermekek már akár megkaptak, mert átadták nekik, ezek ugyanúgy az ő életükben majd lehetőségek lesznek az Isten felé. Nekünk nem az a dolgunk, hogy steril embereket tudjunk előállítani szülőként, hanem elfogadva azt, hogy a mi élethelyzetünk is törékeny, kiszolgáltatott, valahogy ez az Isten előtti alázat. És ebben sajnos mi is követünk el olyan dolgokat, akár akaratlanul is, amikkel lehet, hogy sebet ütünk. Mert kaptunk, továbbadjuk. Vagy éppen egy nehéz helyzetet kaptunk, és akkor adunk valami rosszat tovább. De hogy ezeket az Isten gyógyítja. És ezt csak arra mondom, hogy felnőtt korban is az elengedésnél is ott lehet az, hogy lehet, hogy most megjár egy olyan utat, amiben én már okos lennék, és megmondanám, hogy mit, hogy kéne csinálni, és milyen jó lenne, ha figyelne rám. De ha megtapasztalja azt a mélységet, vagy azt a fájdalmat, amiben belemegy, akkor azok neki egy másik oldalon, valahogy az Isten világában, ahol egész más törvényszerűségek uralkodnak, az ott áldássá lehet. Tehát valahogy így kell őket elengedni, hogy az Isten kezébe vannak, és az imádságot tudom továbbra is szülőként, mint háttér biztosítani. És persze, amikor meg beáll a baj, akkor meg nem azt, hogy na, megmondtam, és akkor tessék most mégis, és én vagyok az erkölcsi, meg a győztes, hanem akkor egy támogató és pozitív hozzáállással tudunk melléjük állni, átbeszélhetjük, hogyha nyitottak rá, és ezek nagyon kiemelt és szép alkalmai a szülő-gyermek kapcsolatnak, vagy a szeretet megélésének, lehetőségének nagyon szép alkalmai tudnak lenni az életünkben. Volt egy jelentkezés? Igen.
Azt jutott eszembe, hogy tehát egyrészt, hogy ugye átadunk bizonyos mintákat a gyerekeinknek, amik nem biztos, hogy jó minták. De az sem mindegy, hogy felismerjük-e azt, hogy ezek a minták nem jó minták. Vagy ha felismertük, akkor mit tudunk kezdeni a felismeréssel? Mert ez egy dolog, hogy akár kommunikációs problémával, vagy bármilyen. Ha a szülő generációja egymással nem jól kommunikál, akkor a gyerek nem tudom honnan tanulja meg. Tehát az egy dolog, hogy Istenhez fordulhat, de akkor tud csak fordulni Istenhez, ha maga is rájön arra, hogy ez ugyan mi is, tehát a szülő generációja és gyereke az egyel korábbi generációnak. Tehát valahol ezt a rossz folyamatot meg kéne tudni szakítani, mert nyilván minden generációnak problémát okoz, akármit rosszul csináltál, például ha kommunikációs problémák vannak, akkor az a saját családjában okoz nagy gondokat. De csak akkor tud ezzel mit kezdeni és segíteni magán, hogyha ez meglátja, hogy ezt nem jól csinálom, valamit máshogy kell. De még akkor sem biztos, hogy tud, tehát túl mélyek néha a beidegződések. És akkor egyszerre lehet jelen két ez a bűntudat, mert közben érzi a szülő generációja, hogy már a gyerekemben már építettem és építem bele a rosszat, és nem tud vele mit kezdeni, de közben magának is szembe kell nézni, és vagy tud kezdeni vele valamit, vagy nem. Úgyhogy ez két konfliktusa is van saját magával, saját maga helyzetét próbálja esetleg megoldani, és közben meg a gyerek helyzetét is, és esetleg kétségben van esve az a szülő generáció. Most látva levően teszek valami rosszat, amit nem akarok, és ugyanabban a cipőben fog járni az én gyerekem.
Igen, ilyenkor azért általában a gyötrődés, a bűntudat, ezek elhozzák valami segítőhöz az embert, én azt gondolom, vagy remélem. De amit tapasztalok, az sokkal inkább az, hogyha a kommunikációs probléma van a családban, akkor az azért van, mert a férjem borzasztóan kommunikál, a férfi meg azt mondja, hogy mert a feleségem kibírhatatlan. Tehát általában önmagunk, amit beleviszünk negatívat a rendszerbe, egy tudattalan működésbe, azt azért nem akarjuk észrevenni. Tehát az adja a mi biztonságunkat, a mi lelki keretünk, és ha ez egyszer így kövült meg, és így alakult ki, mi abba tudunk jól működni, és az a mi keretünk. Tehát legkevésbé szereti az ember felforgatni a maga belső világát, úgyhogy először mindig inkább a másikkal van a baj, és ha odáig már eljut, hogy én csinálok valamit rosszul, az már nagyon nagy dolog, az már a változásnak az első lépése, és hogyha ezt ő felismeri, akkor én azt gondolom, hogy motivált és szenved attól, hogy de, mint ahogy Pál is mondja, hogy nem azt teszem, amit nem akarok, vagy nem azt teszem, amit akarok, hanem amit nem akarok. Ez már egy nagyon jó pozíció, azt gondolom, mert innentől kezdve tudunk az Isten előtt is sokszor úgy összeborulni, hogy tehetetlennek vagyunk, és segíts, és aztán Isten meg segít úgy, hogy egy testvért odahoz, te itt voltam, menjél te is, beszélgessünk. Tehát nagyon sok útja van az Istennek ilyenkor, de azt gondolom, hogy az már mindenképp egy nagyon pozitív kezdet, hogyha rájövünk arra, hogy mi mit viszünk bele, ami nem jó.
Hát igen, csak pont ezekben a párkapcsolati dolgokban, hogy két fél van. Tehát ha rájön az egyik, hogy valamit én se jól csinálok, meg a párom sem, de a másik esetleg nem jön rá, vagy rájön, de ő is ugyanattól szenved, hogy ő se tudja, hogy hogyan. Mert pozitív mintát, ha egyik se lát, és tot gyerekkorában, és nem tudja, hogy kezeljék, akkor...
Én nagyon, hát nem tudom, szóval hozzánk, lehet biztos van sok ilyen család, ahol rájönnek, de azért én azt tapasztalom, hogy akik hozzánk érkeznek, kevesen jönnek úgy, hogy tudjuk, mi a baj. Nagyon sokan jönnek úgy, hogy a másikkal baj van, és nem, ez így nem jó. És már mindent megtettem, és ő nem változik. És akkor persze a munkának az a lényege, hogy aztán mindenki a magáét meglátja, és kezd vele valamit, mert az általában a párkapcsolatban is dinamika működik, és 50%-ot én viszek bele a kölcsönhatásba, ami negatív 50%-et a másik, és azért ez szépen kijön a beszélgetésekbe, és akkor ott van egy nagy lehetőség arra, hogy változtassanak együtt, mert csak az egyik, de ha az egyik jön el, akkor is van lehetőség, hogy ő változzon, és az hat a másikra, és majd ő is elkezd ahhoz viszonyulni. De most nem is akarom az idejüket rabolni, meg visszaélni vele, nem tudom, meddig van időnk, csak nézem, hogy 4:30 körül járunk. Úgyhogy azért most ezekben mélyebben nem megyek bele, hogy pár kapcsolatban, hogy vannak a dinamikák, mert erről is lehetne nagyon sokat beszélni. Visszatérve még akkor a felnőtt korú gyermek igényeihez, nagyon is igényli a felnőtt is a szülő támogatását, mikor jobban, mikor kevésbé. Amikor ő önállósulni szeretne, végre a lábára állni, elköltözni, külön életet kezdeni, ez nyilván annak az időszaka, amikor a legminimálisabban igényli, hogy beleszóljunk, és amikor esetleg egy párkapcsolati krízise van, vagy a gyermekével nem boldogul, akkor nagyon is várja, hogy a szülő ott legyen mellette. És nagyon jó, hogyha erre az ő igényére rá tudunk szülőként hangolódni, és nem az van, hogy most jössz vissza segítséget kérni, bezzeg, amikor izé, akkor nem fogadtad meg, amit mondtam, bezzeg, akkor nem akartál semmit. Tehát, hogyha mi belemegyünk ezekbe a kölcsönhatásokba, és így mondom, hogy emberi módon reagálunk a gyermekünk dolgaira, akkor a szülői megértést, szülői támogatást tulajdonképpen megvonjuk tőlük, és azért ez egy nagyon nagy és fontos szelete a szülői szerepnek, hogy egy kicsit máshogy viszonyuljunk, és lehessenek ők a mi kapcsolatunk középpontjában. Nem egyenrangú azért ez a kapcsolat, mindig is mi legyünk, akik rájuk tudunk hangolódni. És hát itt fontos persze a rendszeres családi összejövetelek, hogy azzal, hogy ő külön család, még ne szakadjon meg a kapcsolat, hanem ez ápolva legyen, mindig lehessen összejönni, találkozni, beszélgetni. És ez is inkább csak egy lehetőség, mint egy kötelező számon kérhető esemény. Hát ez a tökéletes felévaló irány, aztán tudom, hogy ezt nagyon nehéz megvalósítani, de azt gondolom, hogy ha látjuk az utat, vagy látunk egy fényt, hogy merre, akkor Isten felé is nyitottan tudunk kérni ehhez erőt, ehhez reményt. Nagyon sokszor, ahogy mondta, hogy hiába keresztény egy ember, de nem biztos, hogy attól még jól fogja látni, hogy merre kell menni. És ez valahogy a párkapcsolatokban is így élem meg, hogy két keresztény ember jön, de ha annyit mondok csak nekik, hogy menjenek el és imádkozzanak jobban, vagy többet együtt, akkor nem oldottam meg az ő helyzetüket, mert amikor válság van, akkor nincs intimitás. Az imádság azért egy intim légkörben történő esemény, sőt a legmélyebb önmegosztásunk. Vagy még külön-külön is, hogyha próbálunk imádkozni egy válságban, sokszor a hit is válságban van, mert a kapcsolati dimenzióban válságban vagyunk. Nem is értjük, Isten ezt miért engedte, nem is értjük, hogy pont ezt adta nekem az Isten, akkor ez hogy lehet? Tehát, hogy a hitük is válságban van, és inkább az én hitem adhat reményt akkor nekik, és nem a saját hitükre állítom őket lábra, hogy higgyenek jobban. Tehát, hogy nem ettől fog megoldódni, hanem attól, hogy nagyon sok mindennel valóban szembe kell nézniük, amik ők maguk, ami az ő működésük, az ő önismeretük. Viszont azt tapasztalom, hogy ha keresztények, akkor ehhez van erő, ehhez van motiváció, hogy az igazságot keressük, és nem kövülünk bele a saját igazunkba. Akkor van szándék, hogy a másik felé lépjek és figyelembe vegyem, mert a szeretet kényszerít és motivál erre, pozitív értelemben kényszerít. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív, ha keresztény az ember egy ilyen válságban, mert egész máshogy van jelen benne, de önmagában az, hogy keresztény, még nem elég megoldás, hanem kellenek a módszerek, a szembesülések, a segítség. No, hát köszönöm szépen a figyelmet. Hogyha még valakiben van gondolat, vagy hozzászólás, vagy kérés, akkor még van annak helye. De most én azt hiszem, nem mondanék többet. No, akkor zárásképpen felolvasom azt az ézsaiási proféciát, amivel áldásként kezdtem is a párbeszédünket. Tehát Ézsaiás 49.15. vers. Megfeledkezhetik-e csecseméjéről az anya, hogy ne könyörüljön méhe fián. És ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg te rólad. Íme tenyerembe véstelekbe, szüntelen előttem vannak falaid. Amen. Így legyen velünk az Úristen, áldás, békesség.
Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a tartalmas előadást, meg hogy volt lehetőség a kérdések feltűzésére. Azt gondolom, hogy valamit mindünk és tovább gondolni, és esetleg tovább beszélgetni otthon is róla. Köszönjük szépen, hogy eljöttél, és hogy ide szántad ezt az időt. Isten áldjon meg benneteket, a családtal együtt, gyerekekkel együtt, további szolgálatokat.
Köszönjük szépen, hogy ezt a beszélgetést.